Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 9 óra 9 perc van, 2024. augusztus 27-ét írjuk, és ez itt a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án. Gede Balázs vadul telefonál, hogy összehozza a rovatot. Én magam Mihálovics András nevet viselem, ez van a személyimbe írva.
Én meg a Gete Balázs vagyok, és a mindenik az összehoztam, csak itt valamit megtréfált a telefon.
A technika ördögének varázsa.
Igen.
0630-as 698-098-0 maradjanak a dokik, én minden reggel megmosolyoglak titeket, emiatt, hogy jaj, ti kis hülyék.
De,
de kedves.
Igen, köszi.
Ha tudná a hallgató, hogy mi miket gondolunk.
Igen.
Akkor lehet, hogy... Na mindegy, nem menjünk ebbe bele. Aztán ezt az érzéketlen súlyos problémákkal poénkodó doktoros spotot ki kellene cserélni. Már írtam az illetékesnek, hogy kezdjen el fontolgatni ilyen irányú lépéseket,
nem
aztán tudtuk, majd meglátjuk.
Milyen mélyen lappangó agresszió.
De elemi erővel tudtam én, hogy ezen a mai rossz kedvű reggelen nem kellett volna ezt bedobni.
Igen,
de mindegy.
Lehet,
többször is BKV-val közlekedek, mostanság figyelem az autósokat, a legtöbb autós kézből telefonál klasszikus mozdulattal, főleg a nők és a teherautó, illetve kisbusz, sofőr, rökkusz, BKV, írja Zsolt.
Igen.
Köszönjük. Nem láttam ezt jönni, előzményeket sem láttam, illetve nézzünk, ha már a közlekedés szóba került, akkor nézzünk rá a helyzetképre. A harmadik kerület Pusztakúti úton, a Mátyás Király út közelében van egy baleset, illetve a nyolcadik kerületben az Asztalos Sándor utcában egy másik, az a Ciprus utcánál, úgyhogy nagyon figyeljünk oda a közlekedésre. Ma reggel is nem győzöm hangsúlyozni. Maddig szolgáltassunk tartalmat egy marha jó és aktuális témában.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Akkor tehát mesél a múlt rovatunkban, ki más lehetne, mint Katona Csaba történész. Szervusz, jó reggel.
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Itt vagy, jó van, köszi.
A Gede nem volt benne biztos, hogy meg fog szólalni.
A telefon kijelzője is a hülyén nézett ki, úgyhogy a lényeg az, hogy itt vagy velünk, és meg tudjuk ünnepelni, meg tudjuk ülni.
Maradjuk, hogy van, ha vasúton próbáltam volna érkezni, nem biztos, hogy sikerül, de ugye online technikával
igen, így is nehézkes volt, de úgy abszolút nem jött oda.
És további poénkodásra adhat okot a következő téma, mert hogy 140 éves a keleti pályaudvar, úgy is néz ki, úgy is lehet közlekedni rajta. Élcelődhetnénk, de ennél azért komolyabb a téma, mert hogy ez az ország legfontosabb személyforgalmi pályaudvara. Augusztus 16-án nyitott meg 1884-ben, de mint oly sok magyar projekt esetében, ez se volt egy fáklyás menet, ha jól olvastam.
Hát nem volt az, semmiképp sem volt az, egyébként még bár úgy néz neki, mint 1884-ben, tehát az már előrelépésnek számítanak. De, mert amikor frissen átadták, az sem volt egyszerű történet. De igen, maradjunk, hogy a históriája megér egy misét. Itt egy dolgot már is megemlítenék, ugye, hogy általában véve, hogyha a vasútról beszélünk, meg Magyarország közlekedéséről a monarchia idején, akkor következetesen is mindig ugye Baross Gábor nevét szoktuk emlegetni, a vasminiszterét, nem ok nélkül, és azért ne felejtsd el a Baross tér elnevezése. De szolgáltassunk egy kis igazságot, hogy amikor ezt a pályaudvart átadták, akkor még nem Baross Gábor volt a miniszter, hanem hát egy egészen másik úriember, akit úgy hívtak, hogy Kemény Gábor, ő töltötte be ezt a pozíciót 82-től 86-ig, számomra pedig ez csak azért érdekes, mert korán sem mellesleg ő volt a Magyar Történelmi Társulat elnöke 1887 és 1888 között, tehát a bölcsészek ilyen módon hozzá tudtak járulni az ország infrastruktúrájának a gyarapodásához. Na, ez kikívánkozott belőlem.
Helyes.
Tehát ennél sokkal fontosabb dolog, hogy mi is volt ez a pályaudvarnok a sztoria. Kezdjük mindjárt ott, hogy a vasútnak a jelentőségét, azt igazából mi föl sem tudjuk mérni, hogy ez milyen mértékben változtatta meg a 19. században a világot. A sör kapcsán szoktam mondani, de minden más termékre igaz, hogy képzeljék el azt, hogy van egy cég, amelyik gyárt egy terméket, és mielőtt a vasút létrejön, mielőtt a vasúthálózat kiépül, hogyan tudja teríteni a termékeit, hát hogy eladja helybe, szállítani pedig lovaskocsin tudja, lóháton, gyalog, meg ahol van hajó, vagy víz ott hajóval. De ehhez képest a vonat az azt teszi lehetővé, hogy soha nem látott sebességgel, soha nem látott mennyiségben lehet az árut elvinni. Tehát ha csak a gazdaság szempontjából nézzük, hogy hogyan változtatta meg a teljes környezetét a vasút, azt ebből kiindulva el lehet képzelni, hiszen ekkor történik meg, hogy a merészet cégek hatalmas gyárrá, vállalkozássá, részvénytársága alakulva ugye elkezdik beteríteni a termékeikkel az egész országot, tágabban akár egész Európát.
Addig ilyen lokális gazdasági hatalmak voltak? Ez egy nagyon érdekes dolog. Én bele se gondoltam ebbe. Mert hogy nyilván lovaskocsival a füstölt csonkát Pestre felvinni mondjuk, vagy a csabai kolbászt, hogy egy eklatáns és talán élő példát mondjak, hát nem biztos, hogy megérte.
Így van. Csak hogy gyakorlatból induljunk ki, hogy mondjuk bemegyek egy korabeli étterembe, szeretnék sört inni, és szinte biztos, hogy a lokál bír van, mert hogy ki a veszett fene fog 100 meg 200 kilométerről, és akkor nem nagy távolságot mondtam, oda szállítani másik fajta sört nagy mennyiségbe, hogy a kedves vásárló választhasson. Uh-huh. Ellenben a vasút után kialakul az a fajta éles kapitalista konkurencia harc, hogy ugye 3-4-5 felől tudom bekérni, akár a sört, akár a bort, ezáltal a konkurencia fölé tudok nőni, hiszen bővítem a kínálatomat, ez a konkurenciát is rákényszeríti arra, hogy ő is bővítse a termékpalettáját, meg a kínálatát, ami kifejezetten jót tesz a helynek, meg a minőségnek, mert a kedves vásárló mostantól válogathat. Tehát ez tényleg csak egy apró dolog, és akkor nem beszéltünk a személyszállításról, ez most ugye csak a gazdasági vonala volt, amit mondtam. Egy példa a vasút jelentőségére, például ha egy fürdőhely, ahova nyaranta eljártak az emberkék, nem volt vasút közelébe, az gyakorlatilag meghalt, és akkor két apró trükk. A Keszthelyi fürdőt úgy lehetett megközelíteni, hogy Keszthelynek sokáig nem volt saját állomása. Hát Balaton-Szentgyörgy az Keszthely néven futott a vasút a menetrendbe. Ha valaki elment oda, ott még szembesült az, hogy kicsit még lovaskocsizni kell. De ha már ott volt, hát akkor mi más tehetett volna? És ez nem egyedi dolog, ugyanez a helyzet Parádfürdővel, ott a Károlyi grófok csinálták meg azt, amit a festeti csekkest hely esetében, hogy Recsken állt maga vonat, de a Recsnek a hivatalos vasútállomás neve az az volt, hogy Parádfürdő, és a kedves vendég ott örvendezett annak, hogy akkor még néhány kilométer kocsikázni kell. Uh-huh. Tehát ennél jobban nehéz elmondani a vasút jelentőségét. Ugye a 19. században döntően átalakítja az életet. Na most a helyzet a következő, mármint hogy a keletivel, hogy a 1870-es évek elején, tehát rögtön a monarchia létrejötte után már fölmerül a lehetőség, hogy, vagy a gondolat, hogy kellene egy fejpályaudvart csinálni, egy úgymond központi pályaudvart. Van persze egy másik úgymond, ez a nyugati pályaudvar, de az osztrák vasút kezén van, az egy magánvállalkozás. És 1868-ban egy csődbe ment magyar északi vasutat megvásárolja a magyar államvasutak, és innentől kezdve neki kellene egy saját pályaudvar. Van neki persze, de ez a józsefvárosi pályaudvar. És a józsefvárosi pályaudvar egész egyszerűen nem bírja azt a terhelést, amit a folyamatosan kiépülő vasútvonalak hoznak, tehát már 1869-ben egy évvel később fölmerül a gondolat, hogy a MÁV-nak legyen egy saját pályaudvara. És akkor nagy tervezések jönnek, hogy hol legyen ez, fölmerül az a gondolat, hogy a mai Blaha-Lujza téren. Na, ugye a nagykörutat még tervezik.
Atya Isten, még ebbe belegondolni, hogy a Blaha-Lujza téren lenne a keleti.
Hát ez, igen, parádés lenne.
Na igen, de aztán ezt elvetették szerencsére.
Sokat hozzá tudott volna még tenni valóban. Tehát elképzeltem, hogy ott áll a Nemzeti Színház és mellé befutnak a vonatok, vagy nem tudom, hogy ezt hogy gondolták. Na de bárhogy is van, végső soron a másik helyszínt választották ki, az úgynevezett kerepesi vámot. Hát ugye itt épült fel aztán maga a pályaudvar.
Egy kérdés, hogy ekkoriban igen? Ez ilyen külvárosi volt? Tehát mintha most erősen. Nem is tudom, hogy hova telepítenénk a pályaudvarat, tehát ez egy észszerű döntés volt, mert most ugye mindenki ezen vekeng, hogy lehet az, hogy az összes fontos közlekedési csomópont benn van Budapestnek a belvárosában, de hát akkor még hát akkor ez nem volt a belváros.
Uh-huh. Ez egy fontos kérdés volt, hogy ne vágja ketté a várost, igen, tehát ez viszonylag külterületnek számított. Annyira teljes egészében nem, mert azért ott volt, ugye nem messze a Városliget, de mindenképp alkalmas terület volt olyan értelemben, hogy ne vágja ketté a közlekedési útvonalakat. Tehát ez egy józan döntés volt akkor. Nem véletlenül vitték kijebb. Azért a nagy körútot, akkor már ugye még nincs meg, de hát azért lehet pontosan tudni, hogy minél beljebb van a pályaudvar, annál inkább ketté vágja a várost. Uh-huh. Ez akkor is így volt, most is így van. És igazából azért nem valósul meg ez már a 70-es években, mert 1873-ban jött egy gazdasági válság, egy tőzsdeválság, és ez elég sok mindent elodázott. Hiába volt meg a törvényes háttér 1872. évi 9. törvénycikk, ez keresztbe tett a beruházásnak, és akkor a következő menet pedig az volt, hogy hát némi csúszással, de 1882-ben elkezdték a pályaudvar munkálatait. Ezzel igazából a legnagyobb problémát a következő jelentette, hogy ez a vidék erősen vizenyős meg mocsaras volt. És hát mocsárra felépíteni egy hatalmas ingatlant az elég nehéz történet.
Igen, nem egy tartós
valami. Hogy oldották ezt meg? Idézem a Vasárnapi Újságot 1884-ből, már az átadás után, azt mondja, hogy az új indóház számára kezdett óta a Kerepesi út végét szemelték ki, azt a helyet, ahol a Kerepesi útból a Csömédi út ágazik ki, és hol a bukott omnibusz társulat istállói álltak. Egészen közel esik a városhoz. Ez ugye válasz arra is, hogy külterület vagy nem. Túl rajta van egy még kis telep is, a Százház, poros vidék volt mély és egyenetlen talajjal, az építés megkezdésekor derül ki, hogy a hely nagyon vizenyős is, cölöpöket kellett leverni azon a helyen mindenütt, ahol az indóház áll, csak ezekre a cölöpökre lehetett építeni, hosszan tartó, nagyon költséges munka volt, a pályaudvar talaját pedig el kellett hordani, mert hulladékból volt feltöltve, vagy laza futóhomokból állt, kellett hozni tehát új talajt vagonokba. Na, hát ez mindent elmond a kezdet nehézségeiről. Uh-huh. Alapvetően egy ilyen velencei stílusú megoldással sikerült fölépíteni a Kelepesi pályaudvart, a fene gondolta volna elsőre, nem?
Igen.
Tehát, hogy tölöpöztünk. Tölöpök meglettek, ugyanakkor azonban a stílus, a eklektikus stílusú épület, ezt a Trokvész Gyula készítette el, aki profi volt ilyen tekintetben, és ráadásul kijátszották akkor is a nemzeti kártyát, meghirdették, hogy minden csak is szigorú a magyar alapanyagokból készül. Időközben azért kiderült, hogy a anyagok egy része azért külföldi vasgyárakban készült, de se baj, ez a propagandában annyira nem jelent meg. És nagyon fontos volt, de a pályaudvar úgy nézzen ki, hogy hirdesse Budapest nagyságát és szépségét. Modellezzük a helyzetet. Ha valaki megérkezik vonattal Budapestre, akkor egy monumentális, lenyűgöző épületbe érkezzen. Tehát, hogy az első benyomás nagyon-nagyon fontos, hogy azt hirdesse, hogy Magyarország nagyszerű fővárosában vagyok. Most azt engedjük el, hogyha ma valaki megérkezik a keleti pályaudvar, milyen benyomásokkal fog indítani.
Igen.
Mert lehetséges, hogy nem feltétlenül ezt a hatást állítja ki belőle.
Tartok, igen, is.
Igen, de akkor ez még ugye egy határozott cél volt. Ugye többször beszéltünk arról, ne felejtsük el, hogy Budapestet eleve úgy rakták össze, ugye 1873-ban egyesítették Budapestet a Margit-szigetből, Óbudából, Pestből és Budából, tehát 151 éve, hogy az ne idézőjelben csak Magyarország fővárosa legyen, hanem Bécsel legyen angú birodalmi főváros. Ezt a nagyságot kellett megjeleníteni. És akkor ezért volt az, hogy a korszak kiváló művészei is dolgoztak a pályaudvaron. Például a kokáért megjelenítették James Watt és George Stephenson alakját, hatalmas szobrokkal. Stóbor Ferenc és Varasdi Ferenc munkái voltak ezek.
Az és a volt egy homlokzaton egy szobor, ugye, ott a széleken.
Igen.
Tehát ugye a négy egyéb alak, azok nem tudom, kik ott az óra alatt.
Az egy külön sztori a négy egyéb alak, mert ők eltűntek, meg visszamentek, majd mindjárt rájuk is kitérünk. Ugye az egésznek a lényege, hogy meg tudják jeleníteni azt a csodálatos fejlődést, amit a 19. században az ipar révén az emberiség teljesíteni tudott. Uh-huh. Hiszen a 19. században rajongtak az iparért, mert az egész arról szólt, hogy micsoda teljesítményt tudunk nyújtani, amit korábban nem gondoltunk volna. Ugye ma már úgy vagyunk vele, hogy az ipar az csúnya, meg elcsúfítja a városokat, meg káros, akkor egy ilyen nagyon-nagyon sung volt benne. Tehát ez ugye a felívelő időszak. És volt egy hatalmas kompozíció homlokzaton, ami a gőz születését ábrázolt, ez Bezevédi Gyula készítette el. És hát ilyen emberek készítették a freskókat, mint Losz Károly, vagy Támor, vagy Sikkedán Cálbert. Tehát ha azt mondom, hogy a élvonalbeli művészek, akkor azt gondolom, hogy ebbe semmi, de semmi túlzás nincsen. Uh-huh. Na most ugye beszéltünk itt ezekről a különféle szobrokról, amik ma már nem feltétlenül vannak meg. De a következő a helyzet, hogy ezek a szobrok megjelenítettek bizonyos dolgokat, úgy mint a bányászatot, az ipart, a mezőgazdaságot és a kereskedelmet.
Aha.
Tehát ilyen allegórikus szobrok voltak. Különféle művészek alkotásairól beszélünk, de a dolog lényege, hogy 1935-36 körül ezek a szobrok eltűntek. Nagyon rossz anyagból készültek, a közlekedésnek a mindenféle bűze, szennye kikezdte őket, és végső soron valószínűleg a rossz anyag minőség miatt leszették őket, és nem is kerültek oda-vissza. 2003-ban illesztették őket vissza, tehát viszonylag későn. De visszatették, és azért ez mégiscsak derekas dolog. Ha pedig megnézzük a költségvetést, mert talán a Millás reggeliben ez sem teljesen érdektelen dolog, legalábbis én úgy gondolom.
Abszolút.
Akkor azt láthatjuk, hogy tényleg egy giga beruházásról beszéltünk. Ugye a körülbelül nem is tudom mennyi idő alatt, 2,5-3 év alatt elkészített pályaudvart augusztus 16-án adták át, ugye Zimonyból futott be az első vonat. Ez közel 5 millió forintba került a beruházás, egészen pontosan 4 millió 880 ezer forintba. Ebből maga az épület 2,5 milliót vitt el. Hogy ezt be tudjuk lőni, körülbelül miről van szó, mintha egy Dunahidat építettek volna föl. Tehát ez tényleg egy gigaberuházás volt, akárhogy is nézzük. És természetesen nem készültek el határidőre. Tehát augusztus 16-án ugye megindult a forgalom, de például a Királyi Váró pavilon csak december 3-án adták át, mert az addigra készült.
Tegyünk itt egy gondolatjelet. Az összes pályaudvaron van Királyi Váróterem. Volt ott, ugyan, amikor a király várakozott ezekben a várótermekben, vagy csak ez ilyen kötelező extra volt?
Volt, de nem kellett neki sokáig várakozni.
Ebben biztos voltam. Én nem is értem, hogy Ferenc József Magyarországra jön, és akkor felség, elnézést kérek a Magyar Államvasutak nevében. Kicsit késünk, egy 3 órát legyen kedves kávézni Sziszi királynével a mellékelt királyi váróba. Ez nekem így nagyon nehezen elképzelhető.
A szíves türelmét és megértését kérjük, nem hangzott el ebben a formában a uralkodó irányába.
Ebből is látszik, hogy nem vagyok egy udvaronc, mert nincs meg a kellő képzettségem.
De például modellezzük azt a helyzetet, hogy mondjuk lovaskocsival megy onnan tovább, és akkor egy 10 percre megpihem. Megvan ennek a logikája.
Sintörés miatt csak holnap reggel tudjuk visszaszállítani Bécsbe, addig a vonatpózó lovaskocsit tudjuk ajánlani a vonatpótlásra.
Igen, felség leszakadt váltóvezeték miatt 3 nap múlva indul. Ez nem így ebben a formában, nem. Egyébként elképzeltem a általam említett Kemény Gábor hivatali utódját, Baross Gábort, amint egy ilyen mondatot meghall. Egy rendkívül vehemens ember volt, akit ugye nagyon-nagyon tisztelnek a páratlan munkamorálja miatt, de mindenki utálta és gyűlölte a stílusa okán, amit megengedett magának. Tehát ez a maximalista, perfekcionista ember gyakorlatilag a teljes környezetét terrorizálta. Megpróbáltam elképzelni, amint bejelentik neki, hogy itt folyamatos késések vannak a mávnál, mi történt volna. Maradjunk annyiból, hogy nehezen tudta volna mindezt tolerálni. Viszont ami biztosnak nevezhető, hogy a pályaudvar, mint beruházás, azért az megtérült. Tehát napi 30 induló és érkező vonat kiszolgálására rendezték be. Ezt el is tudta látni minden különösebb gond nélkül, és hát ha már beszéltünk a királyi váróteremről, akkor az a körülbelül 600 ezer utas, aki az első évben igénybe vette a keleti pályaudvar szolgáltatásait, az 3 önálló várótermi osztályban pihenhetett, amennyiben várakozásra kényszerült. Volt az első, a másod és a harmadosztály utasainak váróterme. És természetesen voltak éttermek, büfék, posta, tehát egy ilyen komplexumnak épült ez a pályaudvar, és ellentétben a mai viszonyokkal volt érkezési meg indulási oldal, tehát egy picit így másként működött a dolog, mint ahogy ma képzeljük, és arról nem beszélve, hogy majd 1889-ben bevezetik az egységes zónadíjszabást, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve távolságfüggő a jegyvásárlásnak az ára, korábban ez nem feltétlenül így volt, tehát ez kaotikus tudott lenni, és innentől kezdve az utasok száma rendben 3-3,5 millió utas körül mozog, a millennium idején pedig több mint 5 millió utas volt, aki megfordult a keleti pályaudvaron. És tegyük rögtön hozzá, hogy eleinte ugye központi pályaudvar volt, nem pedig keleti. Keleti pályaudvar akkor lett belőle, amikor a MÁV megvette az osztrák vasúttársaságot, vele együtt a későbbi nyugati pályaudvart, és innentől kezdve úgy különböztették meg egymástól a két pályaudvart, hogy nyugati pályaudvar, meg keleti pályaudvar. Tehát a kiindulási célok felől.
Én amikor vidéki kisfiúként felkerültem Budapestre, és a nagymamám végigvitt, megmutatta ezeket az impozáns épületeket, mínusz déli pályaudvar, de ott is épület, csak az impozáns jelző talentúzás, főleg a keletivel összehasonlítva, akkor mindig megkérdezte, hogy miért nincs északi pályaudvar. Azt tényleg miért nem csináltak?
Valószínűleg azért, mert ez a három el tudta látni a forgalmat, belérte a délit. Tehát most gondoljunk bele, hogy mekkora beruházás.
Az a cél a határig, vagy egyáltalán...
Meg igen. Mondjuk Trianon után okafogyottá vált volna az északi pályaudvar, hiszen Vásznál meg kellett volna, hogy álljon a... Most elnézést a rétsegiaktól, de tényleg, igen.
Maradjunk annyiban, hogy hogyan értékelték 1884. augusztus 16-án ezt a alkotást, idézem. Elkészült a monumentális palota, mely a hason célú épületek a vasúti pályaudvarok közt nem csak itt a fővárosban és egész Magyarországban, hanem egész Európa pályaudvarai közt, mint legpompásabb és legcélszerűbb fog kitűnni. Mindez a Kecskemét című abban jelent meg. Hát maradjunk annyiban, hogy bár a proféta szólt volna a Kecskemét című lap tudósítójából, egyelőre ez nem feltétlenül így van, de reméljük, hogy egyszer majd újra régi fényében fog ragyogni a keleti pályaudvar, én szívből kívánom.
Így van, Panamákról nem maradtak fenn források? Hogy egy millió milpengőből...
Ez nem azt jelenti, hogy nem volt.
Aha, persze.
Mert tudod, beszéltünk pont a Szent István Bazilika kapcsán, hogy nincs új a nap alatt, mert hogy ott is ugye nehezen készült el, leomlott, összedőlt, elsüllyedt, és utána megint fel kellett építeni. Nyilván jóval többbe került, mint az eredetileg gondolt. Ezért kérdeztem erre rá, de akkor nem tudsz ilyenről.
De semmit nem jelent, ugye erre az időszakra azért ez meglehetősen jellemző volt, fogalmazunk így, és a vasút körül is voltak problémák, tehát ugye ezt nagyon röviden úgy szokták összefoglalni, hogy 1867-ig a vasútvonalak nyílegyesen épültek, utána pedig elkezdték a különféle államtitkárok és egyéb fontos befolyásos személyek, földbirtokosok érdekeltségei szerint ilyen kicsit ilyen kanyargósabbá tenni a vonalon.
Jaj, ebbe a tudod melyik a kedvenc részem? Kaposvár Siófok, aki kalandvágyó, mindenképpen menjen el a Kaposvár Siófok közvetlen vasúti utazásra, és amikor én ezt megkérdeztem, hogy de hát miért kell ennyi idebe, és miért ilyen hosszan, és nem tudom, én majd megőrültem, mire végigértem, akkor mondták ezt, akkor hallottam először ezt, hogy jöttek a vasútépítők, kiment a gróf úr, és azt mondta, hogy na, én sajnálok erre ekkora meg amekkora összeget, ha erre kanyarodnak, és akkor arra kanyarodtak.
Hát a városi legendák szerint Gyöngyös városa a képviselőjét, Visontai Kovács Lászlót, az országgyűlés háznagyát, aki tehát az elnöke az országgyűlésnek mai fogalmaink szerint, mint képviselőt igyekeztek rávenni, hogy lobbizzon abban az ügyben, hogy ha Gyöngyöst érinti a vasút, akkor talán Eger ki lehet billenteni a hevesi megyeszékhely szerepéből. Viszont, hogy Kovács László elkezdett foglalkozni a vasúttal, majd rájött, hogy az ő Vámos György kibirtokának se tenne rosszat, latba vetette a befolyását. Így aztán, mivel szóltak a politikusnak, a gyöngyösiek, nem Gyöngyösnek ment 60-tól a vonat, hanem Vámos Györgynek. Ez pont így történt, nehéz ellenőrizni, de ismerve a kor viszonyait, modellezhető.
Igen, igen. Nagyon szépen köszönjük, megint nagyon érdekes téma volt.
És aktuális az apropó, tehát egy-két olyan malőr adta, amit jó lett volna elkerülni, de a lényeg, hogy a 140-es évfordulója.
Én elvileg ma este elindulok Jászárok szállás felé, amit vagy a keleti pályaudvar fölül fogok teljesíteni, de van egy olyan nézés, hogy elbuszolok Gyöngyösre, és onnan megyek tovább.
Te egy rendkívül kalandvágyó ember vagy, ezt kell, hogy mondjuk. Illetve Laci mondja, hogy az északi pályaudvar is tervben volt, de a második világháború hadi beruházás keresztül úszták a költségvetést. A védelmére kiépített bunkerek, lőszerkamrák még ma is láthatók a Rákospalotai határban, mondja ő. Én nem tudom, én nem hallottam az északi pályaudvarról. Minden esetre ez egy érdekes sztori. Jó, nagyon szépen köszönjük Csaba, jó utat és neked. Jó kalandozást.
Nagyon köszönöm, sziasztok.
Szia. Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 140 éves keleti pályaudvarról.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Nos, hát kedves Hugo üzletkötő, a telefonvonalunk túlsó végén őt kérdezzük, hogy hogyan alakulnak a börzei árfolyamok. Szia, jó reggelt!
Szép jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Mi újság itthon, mi újság Európában? Az itthoni talán még izgalmasabb is, bár ugye inkább a forint piacára szokott hatni, de az MNB kamatdöntő ülése azért mindenkit izgat.
Hát ez igaz, most kicsit kivárás van a piacon, nem nagyon mozog a magyar deviza, se az euróval, se a dollárral szenvedj. Alapvetően szűk sávban van a kereskedés az elmúlt héten, vagy legalábbis a héten, hétfőn és kedden is. Nagyjából egy forint a sávban mozgott. Most 394 forint és 90 fillért kell fizetni banküzdeviza piacon 1 euróért, valamint 353 forint és 70 fillért 1 dollárért. De ugye az euró-dollár is befolyásolja most kicsit a hangulatot, mivel 1.1165-nél van a jegyzés, ami azért elég magasnak számít az elmúlt másfél év viszonylatában nézve.
Igen, hát ugye itt most zsinórba jött, vagy nem is tudom, 200 valahány pontot, vagy 300-at is talán.
Hát ez elmúlt egy hónapban 400-at jött fel. Vagy 400-at,
igen, 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 igen. Na, akkor ez a forint, mi újság a tőzsdén?
Tőzsde az nagyon vegyes alapvetően, amiatt is, mert a BUX kicsivel több mint 0,5% esésben van jelen pillanatban, 73.050 ponton jegyzik, hogy a blue chipeknél egyik sem tudott emelkedni egy reggeli nyitás követően, OTP az most 18.435 forinton van, mínusz 0,67%-ban, a MOL 2.720 forinton van, mínusz 0,37%-ban, a Richter 10.610 forinton lehet venni, mínusz 0,93%-ban, az M-Telekom pedig 1034 forinton 0,77%-osban. Viszont egy kis érdekesség, ugye hatalmas forgalom most az Opusban, 450 forinton lehet venni, és 247 milliós forgalom van ideig, ez viszi most alapvetően a BUX-ot valamennyire felfelé. Ugye nagyobb a forgalom benne, mint a MOL-ban, pedig a MOL-ban is 223 millió, és a napi átlag forgalom mat már 9.40 előtt megütötte az Opus.
Gondolom hír megint nincs hozzá, mert tud ilyet produkálni.
Még semmi hír sincsen mellé pontosan, de szerintem hamarosan fogunk hallani, vagy látni valamit.
Oké, Európában mennyiben hasonló a kép?
Európában azért szöges ellentétje van a magyar piachoz alapvetően. A DAX is tud emelkedni, nem sokkal, 18.643 ponton van most a jegyzés. A londoni tőzsde jelen pillanatban 8.380 ponton van, kicsivel több mint 0,5%-os emelkedésben. A francia tőzsde 7.606 ponton van, 2000-es emelkedésben. Reméljük, ez a jó hangulat a nyugati piacokon kihat majd a magyar tőzsdére is.
Bízunk benne, és hogy talán majd Amerikában is folytatódik, bár ez a tegnapi kicsit olyan vegyes semmilyen volt, de hát na, meglátjuk.
Igen, igen, igen. Hát pedig ezt akartam mondani, hogy az amerikai tőzsdék is vegyesek voltak.
Igen, még ugye a piacon belül is a három index nem egyformán teljesített. Hát majd meglátjuk a folytatást. Hugo, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát kívánunk neked, és szép napot.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Szia, szia! Kedves Hugo üzletkötő számolt be nekünk az árakról, hírekről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Hát talán a nyár utolsó nagy bulija, legalábbis itt a fővárosban, vagy hogyha tovább szökítjük Budán, ha még tovább szökítjük a Szent Gellért térre és mi egyetem rakpartra, akkor kiukadunk a Bartók Festen. Ez lesz most hétvégén, augusztus 31 és 1-e között a fesztivál kommunikációs vezetőjével, Széplaki Nórával beszélgetünk a részletekről. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önt, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Na, mennyiben az utolsó buli ez? Mit tudunk a fesztivál szezonról, hogy mi lesz még esetleg utána, vagy tartanak-e még?
Hát Újbudán szerencsére mindig nagyon-nagyon csodálatos kulturális programok vannak, és szeptemberben is folytatódni fog a kulturális őszünk. De az igaz, hogy ez a nyár utolsó nagy dobása, aha, és augusztus 30-án már elkezdjük egy előnappal a Bartók Béla úton, és augusztus 31-én pedig az egész Szent Gellért tér és műegyetem rakpart egy kicsit meg fog elevenedni és zsizsegni fog tőlünk.
Ez hányadik alkalom?
Ez most már a harmadik.
Harmadik.
2022-ben kezdtük, és most már egy bevett kulturális programja Újbudának.
Mit lehet itt csinálni, milyen programok lesznek, lesznek-e koncertek azoknak, akik esetleg még nem jártak ott, nem ismerik ezt a Bartók Festet?
Igen, beszélek akkor először magáról a nagy napról, a 31-éről, aztán egy kicsit az előnapról.
Jó.
31-én a délelőtt 10 órakor nyitunk egy civil negyeddel, egy civil faluval, ahova 22 helyi és országos szervezet jön ki. Kint lesz a WWF, a TASZ, a Helsinki Bizottság például, de kint lesznek olyan helyi szervezetek, mint a Kortárs Építészeti Központ, vagy a Vajóbázis, és ők hoznak olyan programokat, amik vagy valamilyen általunk is érintett társadalmi kérdésre reagálnak, vagy valamilyen olyan kérdést hoznak, amit azt gondolunk, hogy fontos zászlónkra tűzni. Ilyen mondjuk a társadalmi egyenlőség, a lakhatási válság, a környezetvédelem, de ezek bármilyen nagy témának hangoznak, valójában nagyon szórakoztató családi és gyerekprogramok bőrében jelennek meg. Szóval ajánljuk mindenkinek, és minden programunk ingyenes délelőtt 10-től este 6-ig a civil negyedben, és ezzel egy időben megnyílik idén először a Közért nevű civil vásárunk is, ahol például kint lesz a Down Alapítvány, az Igazi Öngy Alapítvány, az Autistic Art, és az ő munkáikat lehet megvásárolni. Uh-huh. És ezzel támogatni a szervezeteket, illetve szintén 10 órakor már kinyílik a Bartók Biszró, aminek pedig az a különlegessége, hogy egy hatalmas körsátorba, a Műegyetem rakpartra, rattanszékekben ülve, porcelántányérokból étkezve lehet fesztiválkonyhán étkezni a Duna panorámában, és olyan helyi ízek jönnek ki, mint például a Kelet, vagy a Nicaragua, vagy a Trillás, vagy a Császármorzsa, szóval ott is igazi bartókos ízeket lehet majd megkóstolni.
Nem tudom nem észrevenni, hogy itt azért egy komolyabb rendezvény sorozatról van szó, mint egy mezei fesztivál, majd, hogy nem azt mondom, hogy a megszokott fesztivál programok, ez a zsákban futás, lepényevés, koncertek, ez kicsit, mint hogyha nem a fősodor jelezni, ez szándékosan van így, hogy egy kicsit komolyabb témák kerülnek a fókuszban? Vagy fókuszban?
Ó, igen. Igen, és nagyon-nagyon örülök, hogy ezt észreveszi. Mi szeretnénk egy ilyen fesztivál keretei közé valóban azokat a témákat behozni, amiket azt gondolunk, hogy a Bartók negyed, aki ugye ennek a szervezője, az képvisel, és fontosnak tart, és szeretnénk ezek közé a szórakoztató elemek közébe csempészni ezeket a témákat. És kérdezte előbb a koncerteket, nyilván közben fontos az is, hogy az emberek kijöjjenek és szórakozzanak, és bulizzanak egy óriásit, és olyan fellépőink lesznek, mint Deva, mint Koli, mint a belga zenekar, vagy a hiperkarma zenekar, az estét pedig a Lázár Tesó fogják zárni.
Az az egyik személyes kedvenc a stábnak, a Lázár Tesó.
Igen, abszolút, de...
Hát akkor várunk titeket.
De a belga és a hiperkarma sem mellőzendő köreimben. Hol a koncerthelyszín, hol a színpad? Csak azért gondolom, vagy kérdezem, mert ugye ott a Műegyetem, meg a Szent Gellérté Bartók, az egy erősen lakott környék, csak ja, nem tudom, mit szólnak majd a lakók.
Nagyon jogos szempont.
Igen.
Igen, a nagy színpadunk egyébként a BME főépülete előtt van, a Műegyetem rakparton. Az egyel kisebb színpadunk, az pedig a Szent Gellért téren, a Budafoki út és a Szent Gellért tér találkozásánál. Nyilván az szerencsére, hogy magán a Műegyetem rakparton van a nagy színpad, ahogy a BM egy kicsit leválasztja a negyedről, az segít. Uh-huh. Viszont minden házba és minden postaládába tettünk tájékoztatást arról, hogy hang lesz, hogy le lesz zárva, hogy vigyázzanak a parkolók, és nyilván odaírtuk a végére, hogy a helyet, hogy esetleg aggódnak a hang miatt, jöjjenek ki, és bulizzanak velünk egy nagyot aznap.
Abszolút, ott lehet a helyszínen a legjobban elviselni. És akkor az egész parkoló rész, gondolom, meg a tér az le lesz zárva, le lesz kire szürítve, és akkor a fesztiválozóknak lesz átadva.
Ez így van, és ez azért is jó szerintem, mert egy kicsit ilyenkor megnézhetjük, hogy milyen lenne az egyébként, hogyha nem autók kellene tele a belváros, hiszen ilyenkor majd nem lehet oda behajtani, hanem milyen lenne, hogyha megkapnák az emberek ezeket a területeket, és közösségi célokra használhatnák.
Uh-huh. Akkor picit nézzük meg ezt az előnapot, hogy itt mi történik, hogy ez a 30-a az gyakorlatilag péntek talán.
Ez így van, igen. Azért is találtuk ezt ki, mert ugye magáról a Bartók Festről, a Bartók negyed fesztiváljáról beszélünk, és a fesztiválnak, vagy a negyednek végül is a széle maga a Műegyetem rakpart és a Szent Gellért tér innen indul, és szerettük volna valahogy ezt a fesztivált becsempészni a negyed közepére, a negyed fő utcájára, de mondjuk egy nagy színpadot ugye nem tehetünk a Móricz Zsigmond körtérre, vagy a Gárdonyi térre, hiszen villamos vezetékek vannak mindenütt, és nem lehetne felépíteni, szóval erre keresnünk kellett egy más módot. És ezen a napon a Bartók Béla út különböző helyszínei csatlakoztak hozzánk, különböző szolgáltatói, mint a Hadik, mint a Mici például, vagy az Adaptér Technológiai Bázis, vagy a B32, és ők otthont adnak egy-egy programunknak. Lesz például kincskeresés, ahol arra kérjük a jelentkezőket, hogy jöjjenek a B32 elé, vegyenek fel egy térképet, járjanak be a 11. kerületben, itt nálunk 11 helyszínt, vegyenek részt 11 programon, és hogyha összegyűjtenek mindenhol egy-egy stemplit, akkor a másnapi fesztiválon értékes nyereményeket nyerhetnek. de lesznek például beszélgetéseink a hadig adott hont olyan kulturális beszélgetésnek, ami például a művészeti negyedek működéséről szól, itt Simon Márton és Fehér Renátó is a vendégünk lesz, de lesz utána például egy olyan beszélgetésünk is, ahol Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere, dr. László Imre, a mi polgármesterünk, Barabás Rihár és Berg Dániel alpolgármesterek jönnek, és ők pedig a kulturális negyedfejlesztés politikai szempontjairól fognak beszélgetni. És este itt is lesznek persze koncertek, hogy aztán elazuljunk.
És gasztronómiai programok?
Gasztronómiai programok, azt pedig úgy csempészünk bele, hogy ezen a stempligyűjtésen, ezen a kincskeresésen belül lesznek olyan állomások, ahova szintén bemehetnek az érdeklődők, és ott az a feladatuk a matricáját, hogy megkóstoljanak jó kis ízeket.
Uh-huh. Aha, csak azért kérdeztem ezt, mert hogy elhangzott néhány elég jó kis helynek a neve, és arra voltam kíváncsi, hogy ők is kitelepülnek-e, és akkor meg lehet-e kóstolni az ő ételeiket ott ezen a fesztiválon.
Hát a 30-ai előnapon ugye nem kell kitelepülniük, mert akkor mi megyünk be hozzájuk. Aha. 31-én viszont a rakpartra kitelepülnek, ugye abba a körsátorban, amit említettem, illetve kitelepülnek, vannak, akik saját maguknak hoznak felszerelést, és külön kis pulttal, és valóban ott egész nap meg lehet majd őket kóstolni.
Kitűnő.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és sok sikert a lebonyolításhoz, és minél több látogatót, résztvevőt kívánunk.
Nagyon szépen köszönjük, és várunk mindenkit szeretettel. Találkozunk 30-án és 31-én.
Oké, szép
köszönjük.
Napot.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra. Szép Laki Nórával, a fesztivál, a Bartók Fest vezetőjével beszélgettünk.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Van-e még esetleg olyan hallgatói üzenet, amit megosztunk számos a többi hallgatóval?
Van ilyen például, hogy...
A kisvidéki Andriska.
Az is. Én orvosként nagyon pozitívan értékelem a doktoros hozzáállást, és nem javasolnám elvetni, mert jó a párhuzam, ha már újítás, akkor valami egyéb doktorosra cserélni legfeljebb, írja az egyik hallgató. A egy másik pedig a doktoros spotok idegesítőek mind levelük. Na most akkor innen tegyél igazságot. Illetőleg, ha már így belobbiztad ezt a kis hozzászólást a kis Andriskáról, miután a kis vidéki Andrást körbevitték Budapesten, hazaérve kis falujába, nem győzte kipirult arccal, hevesen gesztikulálva magyarázni, hogy aztán meg nyargalt a szörnyű villanyos vonat velünk a bendejbe, a sötétbe, egy lyukba a főd alatt, amit egy szilaj vakondok. Minden több ember csak nézett maga elé, mintha halálra készülne, én meg dacoltam véle erősen, végig a fakardon volt a kezem.
Így van.
Ezt a nagymamám írta.
A nagymamám. Volna.
Lehet.
Igen.
Emlékirataiból idézett.
Igen. Úgyhogy, hát nem tudom, hogy mit, de hogy állsz a doktoros? Fáradt, nem fáradt?
Én megmondom őszintén, soha nem rajongtam érte.
Nagyon köszönjük, nagyon veled nem beszélgettünk valakivel, elvettem a hangját. A élő adásban elkérdezi már ilyet adás. Nézlek zavarba.
Én vagyok a hülye tényleg. Aztán felhívjuk a figyelmet arra, hogy 1882-ben kezdték építeni a keletét, 84-ben át is adták a pályaudvart, mindezt a korabeli technológiával kisméretű téglából falazva.
Az a sok.
Akkor tudtak építkezni.
Azt hiszem.
Na, hát holnap nem te vagy te, nem az Ács? Én is azért
én csak
kérdezem.
Egyszer nem vagyok, te meg egyszer se. Mármint, hogy te mindig vagy ilyen, meg négyszer. Meg majd beugrik az Ács. De most elköszönünk.
Hova
meg...
ugrik be?
Hát ide egyszer.
Azt hittem a nagybőgőbe. Nehéz elképzelni, hogy annyira kivetkőzik magából egy buliba, hogy beugrik a nagybőgőbe.
Talán nem.
Biztos van az a zene.
De holnap még együtt leszünk ugyanebben a felállásban, mert yes. Schmidt Andi is jön, aki most híreket...
Visszakaptam a hangom.
Vissza, igen, mert nem, most már nem állítunk ilyen helyzetet.
Egyébként azt nézem, hogy az András, azt nézem már egy amióta itt állok, hogy hova beszélsz, mackó?
A bal szemgödrömben.
Szemmelve.
Tehát a mikrofon általában Balázsnál is.
Szemmelve, az Ignác
vagyok.
A szánk
vonalában.
Igen, tudom.
Azért, mert vagy az, a homlok
azért, mert széles néprétegek hazudják azt, hogy amikor én vagyok, szuszogok.
Ja,
ezt úgy próbálom kivéteni, hogy a bal szemgödrömbe nyomom a mikrofon,
ugye?
Tehát semmiképpen nem tudok szuszogni, hiszen az órom a szemgödröm alatt van. De ez egy olyan kulisszatitok volt, amire rajtam kívül senki sem kíváncsi, úgyhogy
de
nagyon szép
nem,
napot kívánunk. Termeljük azt az átkozott GDP-t, ruházzunk be, digitalizálódjunk, és az autofágia kedvező élettani hatásait is próbáljuk
használjuk ki.
Sziasztok!
Így is van. Sziasztok.
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.